Kedves hallgatóink, Madárvárta sorozatunk következő részében a kanalas gémről beszélgetünk Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Szervusz, Gergő!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért választottad ezt a nagyon furcsa, nagyon kivételes madarat?
Hát részben azért választottam, mert próbáltam több olyan fajt a sorozatba beválasztani, ami a nádasokhoz kötődik. Szeretnénk többet beszélni a nádasok jelentőségéről, és hát a kanalas gém is azért a nádasokat elég jelentős mértékben költés során használja. Másrészt azért, mert hogy hát olyan különleges madár, hogy nem lehet elmenni mellette, és azt gondolom, hogy mindenki számára egy izgalmas faj már csak ránéz, vagy, és meg hát a neve alapján is ez a kanalassága az nagyon különlegessé teszi.
Más szépsége is van, a kanál elvonja a figyelmünket, ugye egy óriási nyeles kanál van a csőre helyén, vagy hát tulajdonképpen a csőre kanál alakú. De van neki bóbitája, nagyon szép, és van egy ilyen narancsos toroksávja is. Gémnek mondjuk, úgy, mint a sárga rigónál, rigónak mondjuk, de nem rigó, gémnek mondjuk, de a kanalas gém sem gém.
A gémeknek azért rokona, de nem olyan közvetlen rokona, és egyébként az is egy érdekes viselkedési módja, ami így megkülönbözteti a gémektől, hogy úgy repül, mint mégis a gólyáknak szoktuk látni, mert ha látunk egy ilyen nagyjából gólya méretű madarat, és annak nyújtott a nyaka, akkor azt sejtjük, hogy gólya, vagy kanalas gém, hogyha pedig behúzott nyakkal repül, akkor a többi gém, vagy akár a kócsagokra gondolhatunk, és akkor így már szűkítettük egy kicsit a meghatározandó fajoknak a körét, tehát hogy a kanalas gémnek ez is egy specialitása, a csőre alakja mellett, meg persze az előbb általad felsorolt egyéb jellemzők, amik az öreg költő ivarélet madarakat jellemzik, ezek a dísztollak, vagy hát amit tetszik, bóbita, meg ugye alapvetően egy fehér madárról beszélünk, de azért ezek a narancssárgás színek is nagyon jellegzetesek, és szépé teszik a megjelenését.
Mire használja a kanalát? Miért jó neki, hogy kanala van, és nem szúrócsőre?
Nyilván a táplálék gyűjtése során, ahogy járkál a sekélyebb vízben, és úgy átfésüli a vizet, vagy akár az aljzatot, abban ez a kanalas csőr, ez egy nagyon hasznos szerszámnak bizonyul.
Tehát fölkanalazza, és akkor ott, ami benne van a kanálban, azt lecsúsztatja a torkát?
Hát így van, igen.
Mit?
Hát elsősorban halakat fogyaszt, apró halakat, de mindenféle más állati táplálékot, amit össze tud gyűjteni, azt elfogyaszt.
Milyen a fészkelése?
A fészek telepei, tehát általában ez a telepesen fészkel, ezek sokszor a nádasban, kisebb szigeteken kialakult fészek telepekről van szó. Esetenként fákon, bokrokon is, mint más gémek vagy kócsagok is kialakíthatnak fészektelepet, de azért a legtöbb tipikus fészektelepe az nádon található.
Jó nagy fészke van, mint a gólyának? Nagy testű madár.
Nagy testű madár, de nem épít akkora fészket, mint a gólya, általában a gémek azért nem építenek olyan nagyon nagy fészket, inkább egy egyszerű kisebb fészket alakít ki, vagy a nádon, vagy akár a sziget esetében szinte a talajon, és ezek általában elég közel is, tehát azért mondjuk, hogy telepes elég közel is vannak egymáshoz, tehát sokszor nagyon kis távolságra van két fészek egymástól.
A fiókákat hogyan nevelik?
A fiókák, ha itt arra célzol, hogy egy kicsit ilyen, szokták ezt ilyen óvodának hívni, hogy sokszor együtt terelgetik a több fészeket, tehát az is eredményezi ezt, hogy nagyon közel vannak ezek a fészkek. Nyilván utána, amikor elhagyják a telepet, akkor sokszor együtt mozognak egy adott telephez tartozó fiatal madarak. Később persze ezek keveredhetnek, mivel hogy ez a madár is vonuló és nagyobb távolságokat tesz meg. Miután kirepülnek, a Kárpát-medencében kóborolnak egy ideig, és különböző számukra megfelelő táplálkozó területeket keresnek fel, de utána elvonulnak, és legtipikusabban Észak-Afrikába töltik a telet, vagy vannak, akik nem jutnak el odáig, és csak Olaszország, Apennin-félsziget környéki vizes élőhelyeket választják, de nagyon sok madár Tunézia parti területein, illetve a környező vizes élőhelyeken tölti a télnek a nagy részét. Erre egyébként nagyon sok adatunk van, mert hogy kanalas gémeket most már egy hosszú ideje egy színes gyűrűzési program keretében jelölték, és a színes gyűrűket pedig teleszkóppal nagyon jól le lehet olvasni, és ezáltal elég sok adatunk van arról, hogy ezek a madarak elég hosszú életűek, és akár évtizedeken keresztül hogyan ingáztak a magyarországi költőterületek és a terülőterületek között.
Meddig él a kanalas gém?
Hát akár 2 évtizedig is elél, tehát egyébként ezt a gyűrűzési programot valamikor, ha jól emlékszem, 2005 környékén indítottuk, tehát amikor ottani jelölt fiókák még most is előkerülnek, tehát ez alapján is tudjuk, hogy konkrétan a hazai állományból kikerülő madarak is, az már lassan a 20 évet közelítő időtartamban vonulgattak ide-oda. Van egy-két olyan madár, akit már név szerint ismernek a kollégák, hogy a...
Hát elneveztétek őket.
Hát úgy név szerint, hogy hát végül is a kódja, hogy ez már megint ez került elő.
De nem szoktátok az igazán öregeknek, nem adtok nevet?
Lehet, hogy a kanalas gém specialista kollégák, akik ezzel foglalkoznak, kifejezetten nevet is adnak, de én általában inkább azt szoktam hallani, hogy a kódját mondják, hogy ez megint az a madár, amit már nem tudom hányszor jártuk. Még az első időszakban én is részt vettem ennek a beindításában, és az van egy-két madár, amit még én jelöltem akkor, és azokról jönnek vissza az adatok azóta is, és van ez az egyik madár, most én nem fogom tudni megmondani a kódját, de hogy már 18 éve járkál ide-oda Olaszország, Tunézia és Magyarország között. Jellemzően ez a 10-20 év, ez egy tipikus élettartam. Amik kifejezetten nagyon hosszú életű madarak, azok a tengeri madarak, tehát például az albatroszok vagy vészmadarak között ismerünk olyan fajokat, amik nagyon hosszú élettartamot élnek meg, tehát ez akár lehet ilyen 50-60 év is.